Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Szent István államalkotó tevékenységét a történelem lapjai igazolják, hiszen az általa megteremtett magyar állam kisebb-nagyobb nehézségekkel ezer év múlva is megmaradt. Annak ellenére, hogy a trónutódlás kérdésében nem alkalmazta a legelegánsabb megoldást, mégis későbbi utódai is elismerték tevékenységének fontosságát. Ez a tisztelet pedig napjainkban is megmaradt témánk, amit a történelem lapjai igazolnak.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádiónak a hallgatóit. Köszönöm szépen Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak az ismételt meghívást. A következőkben továbbra is Szent István uralkodásáról fogunk beszélni, hiszen ő mindenképpen egyik legfontosabb uralkodónk, és uralkodásának az eseményei szinte kimeríthetetlen anyagot biztosítanak számunkra. Ugyanakkor pedig, mivel viszonylag sok kérdésben elég homályosak a forrásaink, ezért nem tudunk minden kérdésbe bizonyosságokat állítani, és folyamatosan kénytelenek vagyunk visszatérni ehhez a témához. Mindenképpen lényeg az, hogy elég sokoldalú Istvánnak a tevékenysége, és ez lehetőséget biztosít számunkra, hogy apróbb részletekbe is belemenjünk.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Immár ez a negyedik műsor, amelyben Szent István királyról beszélünk, és az elmúlt műsorokban elég sok témakört megpróbáltunk végig tárgyalni. Például azzal kezdtük, hogy megbeszéltük, hogy milyen események következtek be a magyar honfoglalás és a magyar királyság megalapítása között. Beszéltünk nagyon röviden a kalandozásokról, beszéltünk ezeknek a fontosságáról, ugyanis ezek jelezték a fejedelmi hatalomnak a meggyengülését, de ugyanakkor röviden beszéltünk Géza fejedelemnek az uralkodásáról is, aki fordítani tudott ezen a folyamaton, vagyis megállította a fejedelmi hatalomnak az elenyészését, és elkezdte megerősíteni a központi hatalmat a Kárpát-medencébe. Ennek a folyamatnak egy egy nagyon fontos része volt, Sarolt, az Erdélyi Gyula lányának a feleségül vétele, amellyel tulajdonképpen elkezdődik főszereplőnknek, Szent Istvánnak a története. Géza nem csak azzal járult hozzá a magyar állam kialakulásához, hogy elkezdte megerősíteni a fejedelmi hatalmat, hanem azzal is, hogy békét teremtett a szomszédokkal, és talán még fontosabb, hogy elkezdte a kereszténység, a nyugati kereszténység, jobban mondva, elterjesztését a Kárpát-medencébe. Géza, illetve Sarolt házasságából több gyerek is származott, de mindenképpen a legfontosabb ezek közül Vajk vagy István, aki valamikor 972 és 980 között születhetett, valószínűleg a 980-hoz közelebbi dátum elfogadhatóbb. Azt tudjuk Szent István megkereszteléséről, hogy valószínűleg nem rögtön a születése után történt, hiszen a német források hosszú ideig Vajként említik, és talán a 990-es évek elején következett be a megkeresztelése, amikor kerességben az István nevet kapta. Tudjuk azt, hogy Géza tudatosan készült arra, hogy Istvánnak adja át a hatalmat, hiszen már fiatalkorától kezdve komoly tisztségeket bízott rá, és hajlandó volt szembe helyezkedni azzal az ősi magyar szokással, miszerint a fejedelmet a legidősebb rokon követte a magyarok élén. István Géza halála után 997-be veszi át a fejedelmi tisztséget, viszont rögtön voltak olyanok, akik kétségbe vonták trónigényének jogosságát, hiszen rokona Koppány a szeniorrátus elvére hivatkozva magának követelt a fejedelmi hatalmat. István ezzel szemben az első szülöttség jogán tartott igényt a hatalomra, és a kettőjük nézeteltérését fegyveres összecsapással kellett lerendezni. Ebből a fegyveres összecsapásból a német lovagok által is támogatott István került ki győztesen. Ezzel elhárította az akadályt a hatalomhoz vezető úton. Hatalmának megszilárdításában nagyon fontos szerepet játszik a megkoronázása. Koronát kér és kap második Szilveszter pápától, aki áldását adja a keresztény magyar királyság létrehozására. István megkoronázásának a időpontjával kapcsolatban elsősorban komoly viták vannak. A legelfogadottabb dátumok 1000 december 25-e, 1001 január 1-e, de az 1001 augusztus 15-e is szóba jöhet, mint lehetséges dátum. A megkoronázás nem jelentette feltétlenül azt, hogy István az egész Kárpát-medence ura lett egyből. Meg kellett mindenképpen szilárdítani a hatalmát, ki kellett terjeszt ezt a hatalmat a Kárpát-medence többi részére is. István ezt a feladatot úgy valósítja meg, hogy sikeresen legyőzi azokat a törzsi vezetőket, akik a Kárpát-medence különböző részeit uralmuk alatt tartották. Itt gondolunk elsősorban az Erdély Gyulára, vagy a dél-erdélyi területeket uraló Kájánre, vagy az ország délkeleti területeit ellenőrzés alatt tartó Ajtonyra. Nem mindig a fegyveres megoldást választotta viszont István, ugyanis voltak esetek, amikor a törzsi vezetőknek a behódoltatása diplomáciai úton történt. Erre a legjobb példa az Aba Sámuellel kötött dinasztikus házasság, amely az országnak az északkeleti részét vonta István ellenőrzése alá. A királyi hatalom kiterjesztésével párhuzamosan bekövetkezik a közigazgatásnak a megszervezése, ez vármegyék alapításának a formájában történik. A frank birodalomból vett példa alapján létrehozott vármegyék kezdetben az ország nyugati, északnyugati területein jöttek létre, pont azokon a területeken, amelyek eredetileg az Árpádok ellenőrzés alá tartoztak. De ahogy István kiterjesztette a hatalmát a Kárpát-medence többi részére, úgy jöttek létre újabb és újabb vármegyék, amelynek feladatuk a királyi hatalom biztosítása volt. István halálának a pillanatában körülbelül 30 vármegye létezhetett a Kárpát-medencébe, és ezekkel az alapításokkal, a vármegyék létrehozásával István tulajdonképpen felváltotta az addig uralkodó nemzetségi kötelékeket egy területi megszervezéssel. A közigazgatás megszervezésével párhuzamosan zajlott a Magyar Keresztény Egyháznak a létrehozása is. István uralkodásához a hagyomány 10 egyházmegyét köt, ebből biztosan 8 létezett halálának a pillanatába, de az se kizárt, hogy mind a 10 már uralkodása alatt létrejött. Ami a legfontosabb viszont, hogy létrehozta az esztergomi érsekséget, és ez azért rendkívül fontos, mert így a magyar keresztény egyház nem került a német birodalmi egyháznak az ellenőrzése alá, hanem mint önálló egyház kerület jött létre. Tudjuk azt, hogy István sokat tett a gazdasági élet erősítése érdekében is, pénzt veretett, és ő az, aki elkészíti az első magyar pénzeket. Ezen kívül pedig birtokadományozásaival a magyar társadalomnak a földhöz való viszonyát alakítja át gyökeresen. Uralkodása során nagyon intenzív törvényalkotás is zajlik. Törvényeit általában két törvénykönyvbe szokták sorolni, de nem biztos, hogy ez a két törvénykönyv külön-külön, tehát egybe készült. Valószínűleg, hogy különböző időkben a megfogalmazott törvényeket foglaltak kicsit később két törvénykönyvbe. István törvényei rendkívül széles körűek, nem csak a tulajdonhoz való viszonyt próbálják tisztázni, hanem az emberi életet is próbálják védelmezni, és a bajor népjogból kiindulva meglehetősen enyhe törvényeket szabnak meg, ugyanis még a gyilkosságot is meg lehetett váltani, csak eléggé gazdag kellett legyen az ember ahhoz, hogy ezt végre tudja hajtani. Ugyanakkor Istvánnak számos törvénye foglalkozik az egyházzal, az egyházi életnek a megszervezésével, és gondolom mindenki számára ismert azon rendelkezése, hogy 10 falu építsen egy templomot. Uralkodása során István király nagyon bölcs külpolitikát folytatott, amelyet röviden békepolitikaként tudunk jellemezni. Ez nem csoda, hiszen a belső államalkotó munkához szükség volt a külső békére. István elsősorban 3 európai tényezővel tartott fenn nagyon szoros kapcsolatokat. Először is mindenképpen megemlíthető a pápa, akinek a barátságát, akivel a kapcsolatokat István elég intenzíven kereste, és az egyik legfontosabb tényező, amit itt megemlíthetünk, a jeruzsálemi zarándokútnak a megnyitása a Kárpát-medencén keresztül, amellyel biztonságosra tette a Szentföld felé vezető utat. Másik nagyon fontos kapcsolat a német-római császársággal, német-római birodalommal volt, amelynek uralkodóival István kezdetben rokoni kapcsolatba állt. A német-római császársággal mindenképpen uralkodásának az első felében béke volt, amikor viszont uralkodó váltásra került sor a német császárságba, akkor a viszonyok megromlottak, de István király sikeresen visszaverte II. Konrád császárnak a támadását. A másik fontos európai állammal, a bizánci birodalommal szintén békés viszonyok alakultak ki. Valószínűleg, hogy István uralkodásának az első felében megszakadnak a kapcsolatok a bolgár cársággal, és ezután a magyar királyság a bizánci birodalom felé fordul, és állítólag támogatja is a bizánci birodalomnak a Balkán félsziget vissza szerzésére tett erőfeszítéseit. Máskülönben István a szomszédokkal mindenképpen békére törekedett, a szomszédos államokban levő trónviszályok sem késztetik arra, hogy beavatkozzon ezekbe az államokba. Tehát mindenképpen elmondhatjuk, hogy uralkodására a szomszédokkal való béke jellemző.
Köszönjük a kiegészítést. Tanár úr, maradtak-e fent első királyunk korából oklevelek? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai műsorunkat.
Igen. Noha azt el kell mondjuk, hogy a magyarországi oklevel kiadás nem Szent István korába kezdődött, hiszen a Veszprémvölgyi apácak javára szóló görög nyelvű oklevél Géza nevéhez köthető. István király korához 9 oklevél köthető, de sajnos nem mindegyik maradt meg eredeti formájába az utókor számára. Első királyunk oklevél kiadása leginkább azért fontos, mert kizárólag latin okleveleket állított ki, és ehhez a német uralkodó uralkodók segítségét vette igénybe. Emögött politikai elkötelezettség is húzódott, hiszen a bizánci okleveles gyakorlat hatását tükröző Veszprémvölgyi oklevél helyett az iratok a német császári kancellária gyakorlatát követték. Ez azzal a fontos következménnyel járt, hogy az iratok a frank-német oklevélkiadás latin terminológiáját honosították meg Magyarországon. A pannonhalmi oklevél szerencsés módon megőrizte harmadik Ottó kancellária egyik Heribert C.-ként emlegetett írnokának a kézírását, aki 1002 nyarán érkezhetett Istvánhoz, és ekkor készítette el a pannonhalmi apátság javára szóló kiváltságlevelet. Ugyancsak a német kancelláriai írnokok műve az 1009. évi veszprémi és pécsi oklevél, de még az 1015. évi pécsváradi alapító oklevelen is kimutatható a közvetlen német hatás. István uralkodása idejéből maradt 9 oklevélből, csak ez a 4 tekinthető olyannak, amelyik kisebb-nagyobb részben eredeti István oklevél szövegét hagyományozta ránk. És nem véletlen, hogy a valamelyest hitelesnek tekinthető oklevelek szintén István uralkodásának első felébe írottak, abból az időből, amikor más szempontok alapján is előteljes politikai aktivitás figyelhető meg. A többi 5 István nevében szóló oklevél jóval későbbi, legtöbb elemében hiteltelen hamisítvány. A német minta számos területen megmutatkozó követése ellenére éppen István oklevelei bizonyítják perdöntő módon, hogy első királyunk független uralkodó volt. Ugyanis egyetlen oklevél sem tüntette fel az éppen uralkodó német-római császár nevét és országlásának évét, ami pedig hűbéresi viszony esetén kötelező lett volna. István okleveleivel jelent meg a magyar társadalomban az írás ereje, amellyel jogot lehetett biztosítani és bizonyítani. Hatóköre egyelőre még roppant szűk körre terjedt ki, de jelen volt. Egyébként ezen oklevelek egyike őrizte meg számunkra István király híres monogramját.
Történész úr, mit kell tudjunk István király kézjegyéről, aláírásáról?
A Szent István nevét és titulusát rejtő grafikus jel sokak számára lehet ismerős, első királyunk uralkodásának egyik legismertebb szimbólumai közé tartozik. Például ma már nem létezik olyan tankönyv, amely ne tartalmazza ezt a monogramot. István király monogramját a pannonhalmi kiváltságlevél őrizte meg számunkra. Amint az előző percekben is hallottuk, ez az oklevél a legkorábbi magyarországi latin nyelvű oklevél, Szent István egyetlen eredeti formájában fennmaradt oklevele. Fontos kihangsúlyozni, hogy eredeti formájú, de nem eredeti. Szövegét ugyanis a 12. század elején, más vélemények szerint a 12.-13. század fordulóján lemásolták, sőt némileg kibővítették. De úgy másolták le, hogy azon felismerhetőek az eredeti oklevelet jegyző, levelet író, jegyző munkája diplomatikai, stilisztikai és tartalmi tekintetbe. Tehát nagy hasonlóságot mutat ez a másolt oklevél az eredeti német példán készült oklevélhez. Mivel ez a hasonlóság megfigyelhető a ránk maradt másolaton is, ezért nincsenek kétségeink afelől, hogy az eredeti oklevél hűs másolatával állunk szembe. Tehát a pannonhalmi diploma megőrizte eredeti formáját, azaz hülyen utánozta az eredeti minden külső jellegzetességét, írásmondás stílusát. Ezért szinte biztosak lehetünk benne, hogy a Heribert C. által megszerkesztett reprezentatív királyi monogram az 1001-ben kiállított oklevélen is ugyanúgy nézett ki. A királyi monogram szerkesztésében természetesen szintén korabeli német mintákat követtek. A magyarországi írásbeliség kialakulásakor Európa fejlettebb régióinak oklevelein már évszázadok óta alkalmazta grafikus szimbólumokat. Ezek egyik fajtája az oklevelet kibocsájtó uralkodó hitelesítő jegye. A monogram a német-római császárok okleveleiben az uralkodó nevének, sőt második Ottó császár uralkodása óta címének betűből összeállított jel, amely a császári oklevelekben az egész középkoron át megmaradtak. István jele is ilyen titulális, azaz királyi címet is tartalmazó jel, amely az uralkodó aláírását pótolta. A négyszögletes monogram olvasata Stephanus Rex, azaz István király. Az egykorúi monogramok elkészítésében az uralkodó a befejező vonást sajátkezűleg végezte, tehát maga is közreműködött. A kiváltság levél alapján nem lehet eldönteni, hogy az eredeti monogram magán viselte-e a király keze nyomát. Viszont az levél szövege alapján azonban gyanítható a király részvétele a jel megalkotásában, ugyanis záradéka említi, hogy a király saját kezével hitelesítette az oklevelet.
A királyaink voltak második részében beszéljünk arról, hogy milyen kérdések merültek fel a trónutódlással kapcsolatban, és hogyan próbálta megoldani ezeket a kérdéseket a király.
Ahhoz, hogy megértsük a trónutódlással kapcsolatban felmerülő kérdéseket, előbb röviden kell beszéljünk István király családjáról. István tágabb és szűkebb családjáról meglehetősen keveset tudunk. Összesen három leánytestvéről maradtak ránk hírek. Ezek közül az egyik bolgár házasságot kötött. Erről az erről szóló 12. század elejé bizánci forrás nyújt meglehetősen homályos információkat, idézem, Radomir Magyarország királyának lányát bírta feleségül, nem tudom mi okból kifolyólag meggyűlölte őt és elűzte. A forrásban említett király azonban nem lehetett István, csak is Géza fejedelem, és több görög forrás is van, amely Gézát királynak címezi. Legvalószínűbb, hogy 995 és 998 között ment feleségül ez a lány Radomirhoz, vagyis István 980 körüli születési évéhez közeli időpontba születhetett ő is. Radomir barátságtalan lépése megronthatta a magyar bolgárt viszonyt, és ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy István uralkodása elejétől immár Sámuel cár esküdt ellenségével, második Bazileios bizánci császárral állt szövetségi viszonyba. István másik két húga legalább 10 évvel fiatalabb volt első királyunknál. Az egyikről a 14. században élt Andrea Dandolo velencei krónikája ezt a híradást hagyta ránk. Orseolo Otto apja halála után Urunk Jézus Krisztus 1009. évében kezdett uralkodni Velencébe. A Dozse csak nem 18 éves volt. Ebben az időben Gézának, a magyarok királyának lányát és Géza utóda István testvérét vette feleségül. Ez a lány valószínűleg a 990-es évek elején születhetett, és valamikor a 11. század elején ment férhez a velencei uralkodóhoz. István másik húgáról egy 14. századi krónika kompozíció adott közvetve hírt, miszerint a magyarok 1041-ben egy Abba nevű Istvánt választottak ki királynak, Szent István király sógorát. Eszerint tehát István húgát a kavar törzsfőnöknek tekinthető Abba Sámuel vette feleségül. Házasság kötésük időpontját egyetlen forrás sem hagyta ránk. Azért tehetjük 1010 tájára, mert ekkor tájt jöhetett létre Abba szállás területén az egri püspökség, már pedig ennek az előfeltétele, hogy a leendő férj térjen át a keresztény hitre. Sámuel megkereszteléssel tette lehetővé az egri püspökség felállítását, egyszer s mint elhárította az akadályt István húgával való frigy elől. István mindkét húgának házassága politikai indítékú volt. A velencei erősítette István Bizánccal való szövetségét, Abba pedig e módon került el az Istvánnal történő fegyveres összecsapást, és jutott be István udvarának vezető tisztségviselői közé, palotagróf lett. Istvánnak az említetteken kívül még több testvére is lehetett, őket azonban nem ismerjük. Például ilyen gyanúba fogták Vitéz Boleszláv lengyel fejedelem magyar származású második feleségét, de ennek a hölgynek az Árpádok családjába tartozásáról egyetlen forrásban sincs bizonyíték. István unokatestvérei, Vazul és Szár László, Géza testvérének, Mihálynak a fiai voltak. Mind apjukról, Mihályról, mind róluk viszonylag keveset tudunk. Nevük minden esetre elárulhat valamit. Mihály keresztény név elvileg arra is mutathatna, hogy 972-vel Gézával együtt öccse is megkeresztelkedett. Egyik fia, Vazul neve végső soron a görög Bazileios névből származik, ez pedig szintén keresztény név. László neve szláv eredetű, méghozzá nyugati szláv, vagyis feltehetőleg cseh vagy a lengyel Vladislavból származik. László szár, azaz kopac jelzője viszont pogány voltára utalhat. Mihály fiainak szláv neve erősítheti azt a feltételezést, hogy Mihálynak szláv felesége volt. Vazul és Szár László mintegy 10 évvel lehettek fiatalabb Istvánnál, 990 táján születhettek. Erre az időpontra Vazulfiainak feltételezhető 1010-1020 közötti születési dátumából következtethetünk. Vazul és Szár László családi viszonyairól hiteles információt a Zágrábi Krónika tartott fenn. Ez szerint Vazul hercegnek három fia volt, az első András herceg, akit utóbb királlyá tettek, a második Béla herceg, a harmadik Levente herceg. Szár László hercegnek Bonuzló nevű fia született. A nagyobb ígérlét legenda Andrást, Bélát és Leventét szintén Vazul fiaként említi. A többi forrásban a három herceg viszont Szár László fiaként szerepel, de ez a vélekedés a későbbi 14. századi krónika kompozíció hamis következtetése. Talán a későbbi szerzők Andrást és Bélát és az őket követő magyar uralkodókat fel akarták menteni annak ódioma alól, hogy apjuk összeesküdött István király ellen, és így másik apát kerestek és találtak számára. Hogy Vazulnak ki volt a törvényes felesége, ha egyáltalán volt neki ilyen, nem tudjuk, a három herceg állítólag egy törvénytelen kapcsolatból született. Szár László feleségét Premiszláva orosz hercegnővel azonosítják, fiúk szlávos Bonuzló, azaz Bogyiszló neve visszaigazolja László orosz házasságát. Az egykori, illetve a közel egykorúi forrásokban csupa kedvező dolgokat olvashatunk róla, amelyek kiemelik Gizellának a magyarok megtérítésében játszott szerepét. Gizella hűtársa volt Istvánnak, erre enged következtetni egy részlet, a Metzi kazulán megmaradt részlet, amely Gizellát István kedves feleségeként említi. István és Gizella házasságából számos gyerek született. A korábbi források István több fiát említik, mint például a nagyobbik István legenda, illetve egy 14. századi krónika kompozíció szintén arról tudósít, hogy István király több fiat nemzett. A fiúk közül kettőnek nevét ismerjük, többiek minden bizonnyal már csecsemőkorban meghaltak. Ottóról csupán a 15-16. Századi szerzők emlékeznek meg, de róla a nevén kívül más nem tudunk. Több, de kevés megbízható információ áll rendelkezésünkre Imréről, akinek eredeti neve Henrik volt. Az Otto és a Henrik név úgy szólván bizonyossá teszi, hogy István és Gizella a német uralkodók nevét adták fiaiknak. Otto még harmadik Otto német császár életében, vagyis 1002. januárja előtt születhetett, és az akkor uralkodó császár nevét viselte. Henrik, utóbb kialakult neve alapján Imre, életének 24. évében halt meg. Mivel halálának pontos dátumát ismerjük, 1031. szeptember 2-a, eszerint 1007-ben születhetett. Ebből következik, hogy Otto volt az idősebb, Imre a fiatalabb fivér. Az a körülmény, hogy István és Gizella két fiúknak két német király nevét adták, jól mutatja azt a jelentős német hatást, ami nem csupán az országos ügyekben, hanem a királyi udvarban, illetve a magán élet szférájában is megnyilvánult. A házaspárnak a fiúk mellett lányaik is születhettek, de ők szintén fiatalon meghalhattak, mivel írásos említésük nem maradt. A gyerekek közül csak Imre herceg érhette meg a felnőtt kort. István tudatosan készítette fel a kormányzásra, hiszen gondoskodott a keresztény szellembe való neveléséről, házasságáról és magas tisztségekbe helyezte. De 1031-ben, amikor István hatalma csúcspontján volt, és az öregkor küszöbén állt, súlyos tragédia történt. A Hildesheimi évkönyv szerint 1031-ben Imre, akit egy vadászaton vadkan hasított fel, siratni való módon szerencsétlenül járva meghalt. A Prai Kódex bejegyzése szeptember 2-ára helyezte ezt az eseményt. A nagyobbik István legenda szerint István látta, hogy immár az utódok reményétől megfosztva egyes egyedül maradt, és kezdjét szívét fájdalom járta át. Tehát ez az esemény minden bizonnyal megtörte a királyt. Ez a családi tragédia ellenére az uralkodónak döntenie kellett a trónutódlás kérdésében. Ez pedig egy nagyon súlyos dilemma elé állította őt. Választania kellett, hogy fiúk ágon viszi-e tovább a dinasztia vonalát, azaz unokatestvérét Vazult emeli maga mellé utódként, vagy nőágra teszi át, és akkor unokaöccsét, az 1026 óta Magyarországon tartózkodó Orszeoló Pétert nevezi meg trónjelöltként. Az ősi magyar hagyomány nem ismerte a leányági örökösödést, így csak is vazul jöhetett szóba. István azonban fontosabbnak tartotta a kereszténység ügyét, mint a vazul mellett szóló pogány hagyományt. Egy kronika kompozíció szerint István senkit nem látott vérrokonai közül alkalmasnak arra, hogy halála után az országot Krisztus hitében megőrizze. A magyar nép ugyanis inkább hajlott a pogány szertartásra, mint a keresztény hitre. És bár még a német vélemény szerint is rokonának fia, vagyis vazul volt méltóbb a királyságra, István mégis Péter mellett döntött. Egy forrás elmondja, hogy vazul ebben nem értett egyet Istvánnal, azaz nem fogadta el a döntést Péter jelöléséről, és fellázadt a király ellen. István keményen lecsapott az ellenszegülő unokatestvérére, megvakítatta, és kicsiny fiait számüzetésbe küldte. András, Béla és Levente tehát az ország elhagyására kényszerültek. A 14. századi krónika még azt is tudni véli, hogy vazul füleibe forró olmot öntöttek, megsüketítették, vagyis alkalmatlanná tették az uralkodásra. A király Pétert hadának élére vezérül odaállította, és ezzel Pétert vezetői tapasztalatokhoz kívánta juttatni, hogy ezzel készítse fel az uralkodásra. Ezek az események közvetlenül 1031-et követően történhettek.
Mit tudunk elmondani Szent István uralkodásának utolsó évtizedéről?
Szent István uralkodásának utolsó éveiben, ha összehasonlítjuk azt az országot, amit kapott, és amit továbbhagyott utódaira, jelentős különbségeket figyelhetünk meg. A legfontosabb különbség, és talán a legfontosabb tényező az, hogy ez az 1030-as években volt ország a Kárpát-medencében, méghozzá egyetlen, és a térség egészét magába foglaló Magyarország, amely élén királyként István állt. A nemezből készült sátrakat, amelyet 950 táján még meghatározó lakhelytípusként említenek a Kárpát-medencébe, falvak váltották fel, méghozzá állandó határú és állandó lakossokkal rendelkező települések. A királynak és a püspököknek palotájuk volt, az István által hozott törvény az István és a vitéz házáról, udvarházáról szól, a közrendő esetében pedig földbe mélyített veremházról. A legigényesebb emberi lakhelyek immár kőből épültek, a fából gazdag vidékeken fából, a veremházak pedig sárból és nádból. De a sátor sem tűnt el egy-két nemzedék alatt a Kárpát-medencéből, még a 12. századi forrásokban is szerepelnek. A 11. század elejétől kezdve a településeken megjelentek a templomok. István azt írta elő, hogy 10 falu építsen egy templomot. Ebből arra következtethetünk, hogy az ő idejében még a falvak tizedében sem állt egyház. Az istvánkori templomok egyhajós kisméretű épületek voltak. Ez továbbá gyenge kivitelezésük adja magyarázatát annak, hogy hamarosan bővítésre, illetve felújításra szorultak. Egy korabeli utazó bizonyára arra is felfigyelt volna, hogy élet költözött a korábban elhagyottan álló frissen átalakított őskori földvárakba, illetve hogy új földfavárak emelkedtek, melyek igazgatási központokká váltak. Az egyes várakat utak kötötték össze, ezeken az utakon természetesen nem csak a hadak vonultak, hanem mások is, így a kereskedők. A falu, a templom, a vár és az út István új rendjének 4 fontos objektuma volt, ebből legalább az első 3 még nem létezett a 10. század közepén. Ezek testesítették meg a külső szemlélő számára az évtizedek alatt bekövetkező változásokat. A nomadizáló életmód lassan átadta a helyet a letelepedett életmódnak, a nagy állattartás pedig a földművelésnek. A falvak és a benne élő emberek pedig az új intézmények alatt valói lettek, akik uraik szemében nem nomádok voltak, hanem különféle szolgálatok teljesítésére kötelezett szolgák. A nomád életmód azonban nem szűnt meg teljesen, és lehetővé tette, hogy azok, akik nem akartak az új rend keretei között élni, továbbra is megőrizzék szabadságukat, és betelepítsék a Kárpát-medence addig gyéren lakott területeit is. A kirajzás a Kárpát-medence belsőbb területeiről történt a dombságok hegységek irányába. Az jellemző a 10. századi országra, illetve általában a nomádok szállás területére, hogy nem voltak pontos határai, hiszen a nomádok uralmi rendszere nem területi elv szerint épült fel. Saját szállásaik körül széles, lakatlan sávot, gyepüt hagytak, amely a politikai eseményeknek megfelelően mozgásba volt, hol tágult, hol zsugorodott. E téren is döntő változás következett be István alatt. A már említett 1031-1043 között készült útleírás, amelyről a múlt heti műsorunkban volt szó, nyugaton és délen pontosan rögzítette a Magyarország határait. Ha abból a tucat névből indulunk ki, amely Szent István korából fennmaradt, megpróbálhatunk következtetni az etnikai viszonyokra, és azt mondhatjuk, hogy a honfoglalás óta eltelt idő alatt a magyar és a nem magyar népesség arányát illetően a magyarság javára történt az elmozdulás. István korában Magyarországon ugyan még mindig többségben voltak a nem magyarok, de már bizonyára nem múlták felül kétszeresen a magyarok létszámát. Ezzel párhuzamosan a vérségi alapú társadalom szervezés helyét a területi elv vette át, így a magyar társadalomnak egyre nagyobb része került szolgasorba, és vált a királyi a szemébe alattvalóvá. A szabadság elvesztése volt a legnagyobb trauma a szabad magyarok számára. Míg a 10. században a magyarok szolgái idegenek voltak, a 11. században a magyar uraknak egyre növekvő mértékben magyarok szolgáltak. István több mint 4 évtizedes uralma alatt olyan teljesen új berendezkedést valósított meg, amely alig-alig vett át valamit apja hatalomgyakorlási mechanizmusaiból, és szinte semmit a távolabbi felmenői kormányzásaiból. Az új rend sokszorta jobban hasonlított a korabeli német-bajor állapotokhoz, mint saját elődei által megteremtett magyar hagyományokhoz. Egyértelmű államszervezési sikerei ellenére első királyunk személyes illete nem alakult jól uralkodásának utolsó évtizedében. Fia elvesztése, betegsége, valamint Gizella és Péter között kibontakozó konfliktus valószínűleg csak negatívan hatott az idősödő uralkodóra. István végnapjairól nagyobbik legendája, illetve a Hartwig legenda eként számol be. István a láztól leverten, mikor már nem volt kétség a közelgő elköltözése felől, összehívta a püspököket, meg udvarának Krisztus nevét dicsőítő főembereit, és mindenek előtt királyi címének leendő viselőjéről, nővérének fiáról, a Velencébe született Péterről tárgyalt velük, akit már jó ideje magához hívott, és hadának vezéréül odaállított. Ezután atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek, szeressék az igazságot, kedveljék a mennyei szeretet kötelékeit, és a szeretetet gyakorolják is, az alázatosságban éberen buzgolódjanak, mindenek előtt pedig nyújtsanak védelmet a kereszténység friss ültetvényének. Ezután a Szentegyházat és az országot a szűzanya oltalmára bízta. A Hartwig legenda két emberöltővel utóbb így írt a király haláláról. Jeles ünnep közeledett akkor éppen, ugyanazon mindenkor Szűz Mária mennyben menetének angyalok és emberek által egyaránt megült napja, és mivel István úgy sejtette, hogy nagyobb irgalmat remélhet, ha ennek örömébe távozik testéből, külön fohászokkal könyörgött érte, sóhajuk és könnyek között próbálta kieszközölni. Beköszöntött tehát ez a boldog nap, mely az ő halála hévén majdan még boldogabbá lesz. Ott állott körben a papság meg a püspök atyák, és a szolgák hada mellett az ispánok vezérkara, ahol Istennek oly kedves király feküdt középen. Miután a lelki kenet szentségét felvette, szent lelkét a mi úrunk Jézus Krisztus testéből és véréből vett útra valóul frissítette fel, és azt az úr megtestesülésének 1038. esztendejébe a mindenkor szűz és szent angyalok kezébe átadta, hogy az örök mennyei boldogság nyugalmába kísérjék. Rokonainak körébe hangos siránkozást támadt. Temetési szertartásáról seregestül érkeztek Pannonia valamennyi vidékéről. Testét a királyi székhelyre, vagyis Fehérvárra vitték, és mivel a boldogságos szűz tiszteletére általa emelt templomot még nem szentelték fel, a főpapok tanácsot tartván úgy határoztak, hogy előbb szenteljék fel a bazilikát, és aztán bízzák testét a földre. A szentelés ünnepi szertartásának végezetével a szent testet az épület közepén álló hófehér márvány szarkofágba helyezték. E szarkofágot a kutatók azonosnak szokták tekinteni a Székesfehérvárot levő kőkoporsóval, amely római eredetű ugyan, de utóbb a keresztény elemekkel díszítették.
Milyen körülmények között avatták szentté István királyt?
Halála után István király tisztelete nem alakult ki egyből, sőt a halálát követő csak nem fél évszázadban a magyar társadalom nem feltétlenül pozitív képet alakított ki első királyunkról. Utóélete 1083-ban vett éles fordulatot, hatása azonban nem évtizedek, hanem némely téren évszázadok múltán csapódott le markánsan. Istvánt és a vele egyazon időben Imre herceget, Gellért püspököt, Andrást és Benedek felvidéki remetéket lényegében kultikus előzmények nélkül legfeljebb gyérhelyi tisztelettel emeltette első László király a szentek sorába. Máig vitatott, hogy László teljesen önállóan járt-e, vagy aminek nagyobb a valószínűsége, saját kezdeményezésre ugyan, de előzetes pápai jóváhagyással. Eljárásának oka belpolitikai jellegű. Lászlónak, mint a legitim módon megkoronázott Salamonnal szemben törvénytelen uralkodónak szüksége volt a friss szentek által biztosított tekintélyre. Ezzel a lépéssel a magyarországi állam és az egyház megteremtette a maga hőskultuszát. István és Imre esetében László újítása kiváltképpen szembe szökő, hiszen ők nem voltak vértanúk, mint Gellért vagy Benedek, sem önsanyargató remete, mint András. Őket, és főleg Istvánt hittérítői, hitvallói szerepük miatt érdemesítette László a szentségre, pontosan emiatt, amiben László is nagy érdemeket szerzett. A megrendült államrend és keresztény vallás megerősítéséért. Azaz, miként már Vazul fia András is szükségszerűen nyúlt vissza uralma legitimizálása érdekébe Istvánhoz, aképpen cselekedett a Vazul unoka László is. Ugyanakkor a szenti avatások más érdekeknek is megfeleltek. Ekkor még pápapárti László nyilván tudott 7. Gergely azon 1081-ben megfogalmazott véleményéről, hogy nincs elég uralkodó a szentek között. Ugyanakkor tudta, hogy a kanonizációk nagy mértékben növelték Magyarország nemzetközi presztízsét, tehát közvetve a saját uralkodói elismertségét is. István szenti avatásáról egyedül a Hartwig püspök legendája őrzött meg tudósítást. Eszerint László király 3 napi böjtöt hirdetett. 3 napon át bajlottak István szenttestvének kiemelésével, ezt a helyéről elmozdítani semmi módon nem volt lehetséges. Az időtájt ugyanis a bujnok odáig vezettek, hogy az említett László király és fivére Salamon között súlyos nézeteltérés támadt, amely miatt Salamont elfogták és börtönbe zárták. Amint tehát a holtest kiemelésével hasztalan próbálkoztak, egy Karitász nevű asszony személy, aki a Bökény somlói Szent Üdvözítő templom melletti zárda lakója volt, és akinek életét az akkori közvélemény igen jelesnek tartott, égi kinyilatkozásban részesülvén tudtára adta a királynak, hogy fáradozásuk hiába való. A Szent király földi maradványait át nem szállíthatják addig, amíg Salamon a börtön rabságából ki nem eresztik, és a szabadság kegyelmét meg nem kapja. Kiengedték ezért Amaszt a börtönből, és ismételten 3 napos böjtöt tartottak. Amikor a 3. napon odaléptek, hogy a szent maradványokat elvigyék, a sír fölé helyezett hatalmas sziklát oly játszi könnyedséggel tudták eltávolítani onnét, mintha nem is lett volna súlya azelőtt. A 3. napi vecsernye végezetével aztán valamennyien várva várták az isteni irgalom jótéteményeit a szent fiú érdemeiért, és Krisztus nyomába meg is látogatta a népét. A szent hajlékot teljes terjedelmében elárasztották a mennyből küldött csodajelek. A betegek gyógyulásán kívül az is a jégi jelek közé tartozott, hogy amikor eltávolították a padlózatból kiemelkedő márványtáblát, és miután eljutottak a sírboltba, a felnyitáskor olyan édes illatáradat borított el mindent körülötte állott, hogy úgy érezték, az Úr paradicsoma gyönyörűségeinek kellős közepébe csöppentek. Az 1083. augusztus 20-án történt a ünnepi aktuson a csontokat patyolatiszta lemvászonba szedték, de a király jobbján viselt gyűrűt nem találták. Ezt követően Merkurius, a székesfehérvári egyház kincstárának őre egy fehér ruhába öltözött ifjútól összehajtogatott kentőt kapott megőrzésre, amely Szent István kezét tartalmazta a teljes épségében gyűrűvel együtt. Egy 12. századi oklevél szerint viszont Merkurius már 1083 előtt ellopta a karerekét, amelyet a Budapesten őrzött Szent Jobbal tart azonosnak. A Szent Jobb testtől való különvállásának valós története valószínűleg sosem lesz egyértelműen tisztázható, ahogy semmi remény sincs arra sem, hogy istvánföldi maradványait az utóbb feldúlt, kirabolt székesfehérvári királysírok egymásra hány csontjaiból valaha is biztonsággal el tudjuk különíteni.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A műsor során beszéltünk Szent István oklevél kibocsátó tevékenységéről, megemlítettük a legfontosabb okleveleket, amelyek minden bizonnyal István korából származtak. Beszéltünk röviden a kézjegyéről, a monogramjáról is, amely a király nevét és titulusát, azaz István király szó összetétel betűit tartalmazta. Ugyanakkor beszéltünk uralkodásának utolsó évtizedéről, megnéztük, hogy hogyan változott meg a Kárpát-medencének a képe István király uralkodása alatt, és megállapíthattuk, hogy a letelepedett életmód, a várak építése, a falvak létrejötte, a templomok építése jelentették a legfontosabb változást, amelyek István uralkodása alatt bekövetkeztek. Ugyanakkor megemlítettük István király halálának a körülményeit is, valamint a később bekövetkező, az 1083-ban bekövetkező Szent László királyunk által kezdeményezett szenti avatásáról is váltottunk néhány szót. A következő műsorunkban röviden beszélünk Szent István király által hátrahagyott épített örökségről, valamint az őt követő két királyról, Péterről, valamint Abba Sámuelről, valamint az őket körülvevő trónviszályról.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, ezzel elköszönök a Marosvásárhelyi rádió hallgatóitól, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Elköszönök a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyedévszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.